Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük szépen az üzeneteket. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98 hullámhosszán, pont nulla hullámhosszán, majdnem azt mondta, hogy pont hú, mert éppen az e-mail rendszerrel kapcsolatban vagyok elfoglalva, küldtek a kedves hallgatók üzenetet, hogy teltházasnak néz ki, lehet, hogy valami bug a Beantech 7.0, ami ma este lesz, illetve hát ugye 17 óra 30-tól van, vagy 17-től van.
Igen. De a Gede jobban tudja,
igen,
mint
igen,
az internet, és a
az
Gede
a lényeg,
azt mondta, hogy
nem teltházas.
Még lehet jelentkezni.
Lehet jelentkezni, velünk találkozni, generációváltás a téma, tök jó szakértők lesznek ott, és csinálunk egy élő Millás reggelit, ahogy ezt szoktuk, utána pedig meghívunk mindenkit egy ilyen finom büfé vacsira, úgyhogy
meg jókat dumálunk.
Gyertek, meg jókat dumálunk, úgyhogy Beantech a Facebookon is lehet jelentkezni, meg a Rádió Café oldalán. Egyébként ez a Millás reggeli, stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
Igen.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
És megágyazunk a Magyar Nemzeti Banki témánknak, hiszen a lakáspiacról fogunk beszélgetni Nagy Tamással, az MNB pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság vezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat, sziasztok!
És azzal ágyazunk meg, hogy itt a szó volt arról a statisztikákról és adatokról, amit MNB statisztikákat nézett a sajtó, és ebben ugye kiderült, hogy egy része a megtakarításoknak külföldre vándorol. Itt egy kedves hallgatónk, aki bécsi bankár megírta, hogy a banki információcsere kötelező információ adás miatt ezt ugye a bankok lejelentik minden esetben, tehát így lehet tudni.
Ja, megkérdezték a hallgatók, hogy honnan,
hogy
van,
honnan van erről információ. Igen, úgyhogy ez volt.
De egy másik és fontos és érdekes jegybanki jelentés, amelynek apropóján most itt vagy, ez a lakáspiac jelentés, mely most érkezett a héten, és hát egy nagyon-nagyon izgalmas időszakban érkezett, mert nagyon sok hatás éri a lakáspiacot, már elindult a pörgés, és ha csak azt emelem ki, a jelentésben is szerepel, hogy elhalasztott kereslet is most beesett a piacra, és már van előrehozott is, hát azért ritkán ér össze ez a kettő. Szóval nagyon izgalmas helyzet van. Hogyha a headline számokat nézzük, akkor a második negyed évben, vagy harmadik negyed évben jobban pörögtek az ingatlan tranzakciók, és az árak is nagyobb mértékben emelkedtek, a dinamika az bővült. Úgyhogy így érkezünk el a jegybanki jelentéshez, meg sokaknak a hatalmas dilemmájához, hogy most érdemes-e a lakáspiacba befektetni. De induljunk akkor az elejéről, hogy mit mutat a lakáspiaci jelentés, hogyha mondjuk visszatekintünk egy évet, akkor egy stagnálós évünk volt a nagy emelkedés megállása után, idén viszont minden fölborult.
Így van, hát a fő üzeneteket el is mondtad, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Alapvetően azt látjuk, hogy mind egyedi tételek, amiről már említettetek, hogy megtakarítások érkezhetnek a lakáspiacra nagyon nagy volumenben, korábban nem látható volumenben. Ezek egyedi tételek, illetve a tavalyról elhalasztott kereslet az idei első felét már tudta segíteni.
Na de az miért halasztódott el tavalyról?
Hát gyakorlatilag mindaz, ami most támogatólag hat, fundamentálisan a lakáspiaci keresletre, az kevésbé volt még támogató nyilván a tavalyi évben. Volt egy nagyobb bizonytalanság, egy gazdasági visszaesés, egy magas infláció, a magas inflációra reagáló magasabb kamatkörnyezet. Ezek mind fordulni tudtak ugye az idei évben, tehát ami meghatározó mindig, feszes munkaerőpiac, 4,5% körül munkanélküliséggel, magas bérkiáramlással, és ugye a lejövő inflációval már közel 10%-os, 9%-ot meghaladó reálbér emelkedéssel. Ezek mind-mind segíteni tudták a keresleti oldalt.
Tehát ezek azok a pozitív makrofejlemények, amire utal, mert első hallásra vagy első látásra valaki belepillant a jelentésbe, azt látja, hogy a pozitív makrohelyzet, ugyanakkor mi is itt a műsorban beszélünk rengeteg kihívásról, és úgy tűnik, hogy komoly problémák vannak, folyamatosan alul teljesít a gazdaság a növekedés szintjén, de ezek szerint épp a lakáspiacot érintő részei vannak. vannak rendben?
Igen, van egy ilyen kettőssége, vagy többessége nyilván az idei gazdasági növekedésnek, nyilván a várakozásokat alulmúló gazdasági növekedésen belül is vannak részszegmensek, amelyek azért mégiscsak húzzák a gazdaságot, vannak részpiacok, és az említett javuló vagy stabil fundamentumok mellett azért van egy nagyon fontos aspektus, és akkor nyilván itt visszatérnék a célsáv közelébe visszatérő inflációra, meg az erre reagáló monetáris politikára, ami a hitelkamatokat ugye tudta csökkenteni, úgy piaci alapon, mint pedig a megváltozott otthonteremtési támogatások egy sok plusszal, kapott egy újabb lendületet hitelezési oldalról is a lakáspiac, ezáltal a hitelből történő lakásvásárlások száma aránya is emelkedni tudott az idejében jelentősen.
És az a rész a negatív tényezők közül, hogy beruházások nincsenek, ez akár még pont ellentétes hatást is kifejthet, tehát úgy értve, hogy a kínálat szűkület az még akár pont, hogy a, szintén az emelkedés irányába hathat?
Igen, amikor azt vizsgáljuk, hogy van-e túlértékeltség, vagy mennyire igazoltak piaci körülményekkel, makrofundamentumokkal az árak szintje, vagy az emelkedése, itt tényleg meghatározó az, hogy a kínálati oldalon nem tudott még reagálni, nyilván nem tud gyorsan reagálni a kínálati oldal soha a megnövekedett keresletre, tehát egy gyengébb kínálat nyilván megágyaz vagy igazol egyébként magasabb árakat vagy árszintet, ezt látjuk egyébként. De kínálati oldalon még egy darabig ez sajnos velünk fog maradni, pont a lassú reagálás miatt, illetve hogyha figyelitek a kiadott építési engedélyeket, azért az első 9 hónap még mindig alulmúlta az amúgy gyenge 22-es évet is, vagy 23-as évet is. E tekintetben a kínálatnál egy gyors alkalmazkodás nem várható, ezáltal az árak kínálati oldalról valószínűleg még emelkedni fognak. Illetve az idei évben nagyjából még egy 13%-kal kevesebb új lakás épülhet, mint tavaly, nem volt sok tavaly sem. Mit jelent ez? Nagyjából 16 ezer új ingatlan lakás kaphat használatba vételi engedélyt, és ez valószínűleg majd a jövő év második felében kezdhet el egy növekvő pályára állni. Itt tud egy kínálat majd egy picit korrigálva bekapcsolódnia, remélhetőleg akkor is magas keresletre.
Ez a jövő év második fele. Akkor viszont a következő hónapokra, vagy a következő negyedévekre eléggé keresleti nyomást látszik. Így szinte van. Minden tényező ebben az irányban mutat, ugye?
És ezt ugye még...
Ezt látjuk már most is az árakban.
Pont meg is jelent, ha ez a keresleti nyomás, az így érdekes, hogy ki van hangsúlyozva a befektetési jelleg, és meg rá is kérdezett a hallgató, hogy aki lakhatóság miatt venne ingatlant, az a befektetők miatt szembesül magasabb árakkal. Láttunk olyan statisztikát is, hogy hol mennyibe kerül a lakhatás. Hát nem állunk abban a szempontból jól, hogy mondjuk Bécsben jelentősen olcsóbb a grafikon alapján, meg egy csomó skandináv városban, ami nagyon megdöbbentő tényleg, hogy Stockholmban például olcsóbb. Szóval ez egy érdekes nyomást helyez a lakosságra szerintem.
Igen, az olcsóság az mindig ugye relatív.
Hát mondjuk ez a fizetés arányosan. Nem?
Pontosan, az adott ország jövedelmeihez képest.
Szerintem ezen a grafikonon nem úgy volt, de meg fogom mindjárt nézni.
Azt megjelződnék, hogyha nominálisan...
Na nézzük akkor, hogy mit lehet erre reagálni. Ugye jön egy csomó program, ami esetleg ezt megpróbálja ellensúlyozni.
Igen.
Hát a programok egy része pont, hogy a keresletet bővíti, nem? Illetve, hogy melyikre gondolsz?
Nem tudom, csok plusz például, hát ami idintől
előttől. Hát az pont nem ellensúlyoz, az pont fölfelé hagyja az árakat, nem? Legalábbis nekem úgy tűnik.
Jó, akkor tegyük tisztában.
Okay. Tisztában, így van, kérdésé vagy kérdés.
Nyilván az elmúlt évek otthonteremtési programjainak a karakterisztika egyébként az volt, hogy a keresleti oldalt boostolta, tehát összességében mindig egy nagyobb támogatást kapott a keresleti oldal, mint a kínálati oldal. E tekintetben volt egyfajta egyensúlytalanság, aminek nyilván volt egy árfelhajtó hatása, erről egyébként nagyon sok szakmai újságírói vita van, hogy akkor hány százaléka köthető az elmúlt évek áremelkedésének kormányzati intézkedésekhez. Azt mondjuk, hogy nyilván a keresleti oldalt jobban segítettem, mint a kínálatit. Árak tekintetében, és ahogy említetted a felvezetőben, van egy gyorsulás. Ugye fél évkor mértünk egy úgy Budapesten, mint országosan egy 9%-os éves áremelkedést. Ez a harmadik negyed év végére tovább gyorsult. Országos tekintetben 13%-ra, fővárosban pedig közel 15%-ra, és nagyjából ez az árdinamika maradhat velünk évvégéig, illetve a jövő év első felében is nagyjából e körül várjuk az árdinamikát. Vannak olyan elemzések, amelyek kicsit felülve erre a hullámra, vagy akár pozícióból beszélve, nyilván ingatlanpiaci szektorból, valahol 10-20% közé várják egyébként a jövő évi áremelkedést. Mi azt gondoljuk, hogy a mostani árszint, árdinamika, az velünk maradhat a következő negyed években.
Ebben már benne vannak a legfrissebb támogató intézkedések is, amiket bejelentett a kormány?
Igen, ugye alapvetően már az év elejétől említettem a CSOK plusz érdemben tudta segíteni a hitelezést, nagyjából 1/5 felel a lakáshitel kibocsátásnak, de piaci alapon is egyébként nagyon jó feltételekkel lehetett. Részben egyébként akkor itt is behoznám a versenyt élénkítő THM plafon intézkedést, ami tényleg lenyomta a banki lakáshitel kamatokat, és nem csak a kamatokat, hanem a marzsokat, amit itt a bankok elsősorban néznek, gyakorlatilag már forrásköltségen hiteleznek a bankok, nagyon nagy az árverseny. És ugye erre jött egy olyan kormányzati elvárás, ami még lejjebb vinné, ugye 5%-ra.
Mondjuk arra éppen most kiderült, hogy ez elég szűk kört érint, tehát pontosan, annak talán pontosan. Nincs a jelentősége.
Igen, de igen, így van.
Jelentőségét tekintve ugye mindenki ezt próbálta vizsgálni, és mi is megnéztük azzal, hogy a bankszövetség akkor elmondta a javaslatát, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig ezt üdvözölte, hogy akkor ennek milyen hatása lehet. Mérsékelt hatása lehet, mivel egy célzott, tehát eleve célzottnak szánt intézkedés volt. Olyannyira lett célzott, ugye első lakásvásárlók 35 év alatt zöld ingatlant, ha vesznek, 60 négyzetméter 1,2 millió négyzetméter ár alatt. Nagyon sok a feltétel, ezzel egyre inkább szűkült az eligibilis kör. Amit el tudunk mondani, hogy egyébként alapvetően az a korosztály, akit az intézkedés céloz, nagyjából 40%-át adja egyébként a lakáshitel kihelyezésnek, tehát a 35 év alattiak 40%-át adták az idei évben a lakáshitel kihelyezéseknek, tehát e tekintetben ez nem annyira szűkítő. Ami a szűkítő tényező leginkább, az az ingatlan piacnak a karakterisztikája, mind újépítés, mind pedig energetika szempontjából. És akkor itt érkezünk meg nagyon gyorsan egy szűk szegmenshez. Ha az idei év lakástranszakcióit nézzük, vagy az elmúlt 12 hónapnak a lakástranszakcióit nézzük, volt 144 ezer lakástranszakció. Ennek kevesebb, mint 1%-a felelne meg ezen kritériumoknak az ingatlan oldaláról. Ha csak azt a lakásállományt nézzük, amit a bankok megfinanszíroztak, az egy picit jobb, mint a piac egésze. Az elmúlt egy évben ott is nagyjából 1,5%-a az ingatlan állománynak volt úgymond eligibilis. Uh-huh. És hogyha feltételezzük, bocsánat, azt, hogy igazából az új építésre fókuszál, és megnézzük az új kínálatot Budapesten, hogy akkor ilyen négyzetméter árak mellett egyébként már tökre zöld lakások
nem
felelnek meg. Igen, tehát Budapesten pontosan a 60 négyzetméter, vagy az annál kisebb, nem ér össze az 1,2 milliós négyzetméter árral, ezért a mostani kínálatnak csak 3-4%-a eligibilis egyébként az új kínálaton.
Jó, tehát akkor ez sokat nem fog hozzátenni a keresethez, van viszont még egy nagyon fontos változás, még egy intézkedés hatására, és bizonytalan, hogy mennyi pénz áramolhat ide, az önkéntes nyugdíjpénztárokból való átcsoportosítás lehetősége. Ti mit satszoltok? Hiszem, hogy van egy mennyi?
300 milliárdos kormányzati becslés.
Igen. Nektek is van erre?
Igen, nagyjából itt látjuk egyébként mi is. Nagyon fontos, hogy nagyon sok rétű az a cél, amire fel lehet használni, lakás cél, amire fel lehet használni, és e tekintetben nem feltétlenül a vásárlásokban fog ez nagyobb részben megjelenni, sokkal inkább valószínűleg a felújításokon keresztül. Azt kell látni, hogy az átlagos nyugdíjpénztári megtakarítás egyébként 2 millió forint, de nagyon egyenlőtlen az elosztás, 3/4 a megtakarításoknak ez alatt van, a 2 millió forint alatt, és ezért azért ez nagyon, nagyon kis beszálló egy lakáspiacra, ezért gondoljuk inkább egy felújítási oldalon, ahol ugyanúgy szükség van egyébként egy megújulásra, meg
források megteremtésére, így van.
Ott fog inkább valószínűleg megjelenni.
Tehát legalább ez nem fogja tovább hajtani az árakat fölfele.
Bocs, megnéztem közben a grafikont, és igen, abszolút nem nominális, hanem ugye az átlagos havi nettó jövedelem hány százalékából lehet bérelni egy háromszobás, nem a centrumban lévő lakást Európa nagyvárosaiban, ezt nézték. Bécsben a legolcsóbb a lakhatás egész Európában, ott 41,4%-ra jön ki ez, százalékra. Uh-huh. Budapesten az nagyjából a felső mezőny szélén, inkább a közép tetején helyezkedik el, 75,6%, és megelőz minket, mármint hogy olcsóbbság szempontjában Amsterdam, Róma, Tallinn, Kopenhága, Brüsszel, Berlin, Reykjavik, Oszló, Helsinki.
De hát akkor jövedelem arányos ezek szerint.
Jövedelem arányos, de az azt jelenti, hogy sokkal több marad abból a jövedelemből a lakásbérlés után, és azért nem mindegy, hogy 40% egy a legélhetőbb városok egyikében, sőt, azt hiszem, nem tudom hány éve a legélhetőbb Bécs, de most nem kell a legvégére elmenni a sornak, vagy 50% mondjuk Stockholm, vagy 75,6%. Tehát azért ez nagyon, nagyon el van tolódva. Uh-huh. Persze nyilván a másik oldalon is vannak legdrágább Lisszabon, ott 117 százalék ez, úgyhogy... Igen,
egyébként azt mutatja, hogy mennyire valós alternatíva a lakásbérlés lakhatás uh-huh. szempontjából. Ugye Budapesten, Magyarországon ez nagyon alulfejlett a bérleti piac, alulszabályozott, illetve hát eléggé szürke. E tekintetben egyébként pozitív, hogy ha megnézitek a kormányzati gazdasági akcióterveket, már felsejlik a bérlakás szó.
Igen, de csak abszolút, igen. Körnél, talán csak a vendégmunkásoknak, illetve szektorszinten is, de legalább valamint, ha változna. Igen. De akkor vissza még a keresletélénkítő hatásokhoz, mennyire nőhetnek az ingatlanárak, van még egy tény, ez ami nem kormányzati intézkedés hatására, de egy elég látványos átcsoportosítás, pénz átmozgás valószínűsíthető, amikor az infláció követő állampapír kamata hirtelen leesik, és ez a bizonyos prémium állampapír a legjobbból a legrosszabb hozamot kínáló állampapírrá válik, és itt várható, ki tudja mekkora pénz átcsoportosítás, nem tudom, becsülhető ez egyáltalán, ti mivel számoltok, illetve ennek egy része nagy valószínűség szerint az is szintén a lakáspiacra fog beborulni.
Ugye gyakorlatilag havi szinten méri akár a Nemzeti Bank, akár különböző piaci szereplők, hogy akkor milyen a hangulat, mennyire érzékelik, vagy mennyire készülnek az állampapírtartó egyének, hogy akkor ezt megváltozott környezetre mit reagálnak. Most a legutolsó felmérés alapján egyébként nagyon nagy dráma nem várható a tekintetben, hogy mindenki eldobná az állampapírt, és akkor az AKK nagyon nagy bajban lenne. Nyilván van egy kör, és akkor azt hiszem a kérdés úgy hangzott, hogy a válasz úgy hangzott, hogy nagyjából 20%-a a választadóknak mondta azt, hogy ezeket a kifizetett kamatokat, vagy lejáró állampapírokat nagyobb kifizetésű, nagyobb költségű célokra, és itt az ingatlanpiacot értjük elsősorban, fordítaná. Míg egyébként nagyon nagy aránya azt mondta a választadóknak, és különösen a kamattal átforduló részt, amit említettél, hogy 18%-ról, nem tudom, 4,5%-ra fordul majd a kamat. Itt alapvetően többség azt mondta, hogy az állampapírból, mint eszközből nem akar kihátrálni. Itt is nagyjából egy 20% volt az, aki azt gondolta, hogy meg sem várja a lejáratot, tehát a kamatfordulót követően keres mondjuk más eszközt, és akkor itt is az ingatlan piacot hozhatjuk első helyen. De biztosak lehetünk benne, hogy ezekért a 100-1000 milliárd forintokért nagyon sokan meg fognak indulni, maga az AKK is nyilvánvalóan.
Hát most már ugye is, hoz magaddal, igen, most már pénzt ajánlanak, hogy valakit
bankok
behozzál,
sem szeretnének letétkezelési oldalon ilyen összegeket hagyni kifolyni, tehát biztosan lesznek
alapkezelők
oldaláról, bankok oldaláról, tehát ez nagyon nagy összeg, és nagyon éhes mindenki ezekre a pénzekre.
Uh-huh. Az már tehát lényegében biztos, elég egy irányba mutatnak ezek a folyamatok, hogy a keresleti oldal erős marad, és említetted, hogy várható, hogy emiatt folytatódik az emelkedés. Meddig? Mert ezeknek egy rész azért egyszeri dolog, amiről beszéltünk, az állampapír átcsoportosítás is. Ha ez kifut, akkor hirtelen leáll az egész, vagy hogy terveztek egy évre, két évre előre, és van becslésetek? Ez hogy néz ki?
Innentől ez kristálygömbözés,
de
alapvetően azt látjuk, hogy ha csak a hosszú távú átlagokhoz térünk vissza, akkor még legalább egy évnyi lendület biztos, hogy van, és láttunk ugye már átlag feletti tranzakciószámokat. Most az átlagos éves tranzakciószám az 160 ezer, ugye említettem, hogy az elmúlt 12 hónap az 144 ezer volt, tehát van még itt hova felzárkózni tranzakciószám vagy piaci forgalom tekintetében. Van tér felzárkózni a már említett újépítések piacán is, illetve hogyha a hitelpiacot nézzük, egy nagyon, hát nem tudom, lehet ezt mondani, alulpenetrált hitelpiacról beszélünk, ahol a magyar lakáshitel állomány Romániával küzd az utolsó helyért GDP arányosan. Tehát egy prudens eladósodásra, egy hitelből történő lakáspiaci aktivitás növelésre is bőven van még tér. Tehát azt mondanám, hogy egészséges körülmények között, hogyha tényleg olyan növekedési számokat látunk, mint ami akár az MNB-s előrejelzésekben van, vagy a kormányzati tervekben van, egy újabb több éves lakáspiaci ciklus kezdődhet el, ha az prudens mederben tud maradni.
Uh-huh. Oké. Hát, nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt, és hát kíváncsian várjuk majd a következő lakáspiac jelentést is, fél évente van, ugye?
Úgyhogy így van, tavasszal.
Legkésőbb akkor.
Oké, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok.
Ja, bocsánat, én közben próbáltam promózni. Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszer elemzése, igazgatóság vezetője volt itt velünk, és a lakáspiacról beszélgettünk. Még egyszer szeretném promózni a BeInTech eseményt.
Ja, a BeInTech-et.
BeInTech 7.0, azért, mert van, ki megírta, hogy teltházas, lehet, hogy van valami hiba abban a rendszerben. A radiocafe98.hu/események oldalon érdemes megnézni. Generációváltás a digitalizáció tükrében ez a témánk, úgyhogy lehet itt regisztrálni az eseményre. Kipróbáltuk egy e-mail címmel, működött, úgyhogy még van hely, este 17.30-tól lehet jönni, és 18-kor kezdünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
330 éve született Voltaire, francia író, költő, filozófus, rebellis és zseni, a Candide, vagy az optimizmus, tessék olvasni. Azt mondta egyszer, veszélyes dolog, ha az embernek igaza van valamiben, amiben a hivatalos szervek tévednek. És ezt ő igazán tudhatta, állandóan menekült valamelyik hivatalos szervtől, fel akarták koncolni többen, de hát szerencséje volt ebből szempontból.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Itt van a stúdióban velünk Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szia Gábor! Adjál neki mikrofont, és itt van velünk a vonalban Antalfi Dániel, az Allianz Hungária lakossági alkuszi értékesítési osztályának vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok.
És arról beszélgettünk, hogy kiket érint még a novemberi KGFB kampány, mert hogy...
Alig hallunk róla.
Igen, hát de mintha eltűnt volna. Régen állandóan az volt, ugye? Milliók elfoglaltsága.
Mindenki elcsúszott. Mennyien maradtak még? Kiket érint, és hogy néz ki a kampány most?
Igen, ez úgy néz ki azért, hogy csendesek azért nem akarunk lenni. Inkább az a helyzet szerintem, hogy most már egész évben próbálunk hangosak lenni, mert ugye szépen lassan oszlik el az évre egyenletesen az, hogy kinek mikor van az évfordulója. Ugye a 2010-ig volt ez a jelenség, hogy bármikor is kötöttél KGFB-t, bármikor is vettél autót, január 1-re csúszott azt, hogy neked mikor fordul a szerződésed, és azóta ugye ez megszűnt, úgyhogy mindenkinek már akkor van az évforduló, gyakorlatilag amikor az üzemben tartó joga bejegyzésre kerül. Úgyhogy ezért van az, hogy értelemszerűen egyre jobban csökken az itt lévő állomány súlya. Még mindig nagyon súlyos egyébként ez a kampány, tehát most is jelenleg egy olyan 800 ezer gépjárműnek van ekkor az évfordulója, ebből körülbelül a fele személygépjármű. Amit tudni kell egyébként, hogy talán az egy valós jelenség, hogy nehéz megszólítani újdonságokkal ezt az ügyfél állományt, hiszen azért ő nekik a 95%-uk már a legmagasabb bónuszfokozatban van B10-ben, nagyon jól ismerik azt, hogy melyik biztosító mit tud ajánlani, úgyhogy ezért lehet azt, hogy azt tapasztaljátok, hogy a kampány súlya az más, de én inkább azt mondanám, hogy talán ahhoz szokott hozzá a piac, hogy most már egész évben próbálnak a biztosítók egy ilyen újabb és újabb megszólítási eszközt alkalmazni.
Ez biztosítói oldalról egy picit magyarázd már el nekünk, mert egyébként ez egy nagyon érdekes piac abban az értelemben, hogy olyan nagyon jelentősen nem nő az autóállomány már. A kötelezőnél végül is egy dolgot néz az ember, hogy melyik a legolcsóbb, és ugye minden rezsi, óradíj, alkatrész és egyebek növekednek, tehát a kifizetett kárösszegek azok emelkednek, de lényegében ez egy zéró összegű játszma, hogyha komolyan vesszük a dolgot, mert hogy csak egymás kárára tudtok lényegében nőni. Tehát itt ezeket az ellentmondásokat árazásban és kampányban hogyan tudjátok szinkronba hozni?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Jól látjátok, egyébként nekünk ugye most kijött egy reprezentatív kutatásunknak az eredménye, amiben ez visszaigazolódott, hogy 59% az ügyfeleknek elsődlegesen az ár alapján választ, de szerencsére azért elég sokan mondták azt, hogy a biztosítónak a megbízhatósága is nagyon számít, illetőleg az egyéb szolgáltatásoknak az elérhetősége. Úgyhogy itt azért megoszlik egy picit a kép. Szerencsére nem az a helyzet, hogy 100% digi alapján választanak, ami egy nagyon jó hír nekünk. A gépjármű állomány azért az elmúlt években, és főleg az elmúlt 10 évben az egy jelentős fejlődésen ment keresztül. Tehát a régebbi 2,93 millió gépjárműről azért most már bőven 4 millió fölött vagyunk, tehát azért bővül a piac, illetve folyamatosan megújul. Tehát mindig van új ügyfélállomány, és azt is hozzá kell tenni, hogy mindig van új körülmény. Ugye ez az érdekessége a biztosítási évfordulónak, hogy tulajdonképpen az ügyfelek és a biztosítók sokszor csak évente egyszer találkoznak, és egy év alatt rengeteg minden változik. Új statisztikák jönnek ki, új gyártmányok, új típusok, de akár egy olyan is hatással lehet egyébként egy gépjármű biztosítás díjára, mint hogy mondjuk a beadott kerületedben mondjuk egy veszélyes keresztetőt esetleg átalakítanak, és mondjuk az addigi napi 3 balesetből onnantól kezdve napi 0 lett, lehet, hogy mondjuk akkor az adott régión áthaladó gépjárművekkel kapcsolatos károk csökkennek, úgyhogy egy nagyon dinamikus, folyamatosan változó szegmens ez a biztosításoknak.
Azt ki lehet mondani, hogy futott kilométerre vetítve egyébként csökken a balesetek száma, viszont akár kifizetés mértéken ő, vagy ez is egy olyan sztereotípia, ami nem feltétlenül igaz?
Van benne igazság. Ugye ez idehaza azért elég idős a gépjárműpark, tehát talán annyira nem átütő erejű. Azt el lehet mondani, hogy azért az automata ráfutásgátló rendszereknek egy jelentős része az tényleg hatékonyan tudja megfogni például a ráfutásos baleseteket. Vannak olyan dolgok, amikre nincsen hatásuk, vannak olyan aktív menetbiztonsági felszerelések, amelyek sokszor inkább drágítják a kárti fizetéseket, annyira nem állítják meg azt, hogy bekövetkezzen a kárt. Azt tudom nektek mondani, hogy minden egyes aktív menetbiztonsági felszerelésnek a hatásfokát ilyenkor megpróbáljuk mérni. Ugye a KGFB-ben ez kicsit máshogy csapódik, mint egy kaszkóban. A kaszkóban a te adott gépjárművedet pontosan ismerjük, és azt, hogy milyen károk következhetnek be. A KGFB-ben is lecsapódik, de ott más adatkörrel nézzük, és ugye ott a harmadik félnek okozott károk az elsődleges kifizető. Nyilvánvalóan itt belépnek egyébként olyan szolgáltatások, amiknél most az az érdekessége a kutatásnak, hogy több mint a fele az ügyfeleknek azt igazolta vissza, hogy igazából lett volna olyan kiegészítő biztosítás, amire egy utólag kb. Szüksége lett volna. Ilyenek például a részkaszkók, az asszisztanszok, kellett volna a cseregépjármű biztosítás, kellett volna segélyszolgálat, helyszíni segítségnyújtás. Úgyhogy azt tudom nektek mondani, hogy egyébként van egy tudatosság az ügyfelekben, és keresik ezeket a szolgáltatásokat. Szerintem ez nagyon, nagyon jó jel nekünk. A tény, hogy az aktív menetbiztonsági felszereléseknek egyébként a fejlődése az jó irányba viheti a kár gyakoriságot. Igen, hát a kár súlyosságát az valóban drágíthatja egy ilyen berendezés.
Mi van az autólopásokkal?
Az autólopások egyébként az elmúlt 10 évben szépen csökkentek. Ennek nagyon örülünk idehaza. Itt az idei évről inkább még nem nyilatkoznék, meg az elmúlt 2 évről, még meglátjuk, hogy hogyan fut ki a statisztika.
Mi az irány, hogyha lehet annyit esetleg belekérdezni, hogyha nem gond, mert azért ez érdekelne.
Azt tenném, hogy megállt a csökkenés ez alapján.
Így, ahogy mondod.
Egy óvatos ilyen nyilatkozatot tennék, igen. Tehát én azt látom, hogy megállt a csökkenés, maradjunk ennyiben. Talán, mint hogyha lenne egy pici emelkedés, meglátjuk, hogy statisztikai hiba-e, vagy ez már egy végső állapot. Igen, az autólopások ugye két irányba mennek, az egyik az, amikor jönnek ezek a hírek egyébként sok országból, van autó, amit 15 másodperc alatt el lehet lopni, a másik pedig, hogy Magyarországon egyébként pedig az elmúlt 10 évben nagyon szépen csökkentek az autólopások, úgyhogy ez megint egy, azt tudom nektek mondani, a biztosítóknak az egyik fő pontja, hogy ez mind az ipar, mind pedig a hazai statisztika mit mutat.
És mi a helyzet az újabb generációs autókkal? Tehát ugye itt a villanyautókra gondolok elsősorban, amik elég, mondjam, masszív díjnövekedéseket tudtak be maguknak a nyugati piacokon. Tehát nagyon jelentősen nőtt a kaszkó költsége a villanyautóknak a nálunk sokkal fejlettebb piacokon, ahol ugye sokkal nagyobb penetrációt értek el.
Igen, hát figyeljetek, az elektromos gépjárművek, nekem egyébként megmondom őszintén, a 10-10 ügyem, én nagyon zöld gondolkodású ember vagyok. Az, ami tény és valós, hogy vannak benne olyan alkatrészek, amelyek egy kicsit talán még a piac kiforratlansága miatt nehezen javíthatók és általában inkább cserélendők. Ez okoz némi gondot, ugye egy kaszkóban azért azt várod el, hogyha lehet, akkor javítható legyen az autó, és nem minden totál káros legyen. Ezen szerintem rajta van a piac. Talán a tavalyi Allianz Motor Day volt egy nagyon tanulságos, nekem az rémik, hogy tavaly nyilatkozta le ezeket a megállapításait az Allianz csoport, ahol konkrétan javaslatokat tett, hogy hogyan kéne ezen változtatni. Az elektromos gépjárművek egy heterogén klaszter, azt tudom nektek mondani, tehát vannak olyan típusok, modellek, ahol most már kvázi szériaként működik a javítás. És vannak olyanok, ahol valóban némileg még gondot okoz bizonyos javítás, de én azt gondolom, hogy ez egy kicsit még talán az éretlensége a piacnak, nem kell irreális elvárásokkal neki menni, ugyanakkor az a fontos, hogy legyen jó biztosítás a piacon, ugye nekünk is van kifejezetten az elektromos gépjárművekre biztosításunk, mi látjuk, hogyha elektromos az adott autó, akár plug-in hibrid, mindent látunk, ilyenkor, amikor szerződést köt az ügyfél, automatikusan benne van például a fedezet az akkumulátorra, az elektromos töltőkábelre, de ha együtt veszük az autóban, még a wallboxra is kiterjed a kaszkó, úgyhogy összességében szerintem az a fontos, hogy mint ügyfél én biztonságban érezzem magam.
Mm-hmm. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat. Szép napot kívánunk.
Köszönjük, hogyha megengedtek nekem csak annyit, hogyha már a GFB kampányról szó volt, hogy az egy nagyon izgalmas tény, amit jött ebből a kutatásból, amit majd hamarosan publikálunk is, veletett kollégák közben már publikálták, hogy egy-egy asszisztans kár egyébként most októberben nálunk átlagosan egyébként 45 ezer forintos átlag kifizetést hozott, ami szerintem ahhoz képest, hogy mondjuk ez egy kvázi ingyen szolgáltatás nálunk, az majdnem, hogy egy KGRB-nek az éves díja. Úgyhogy ezek azért nagyon hasznos szolgáltatások, hogy mindenkit bátorítok arra, hogy amikor megjön az értesítés, ugyanis mindenki megkapja a biztosító értesítéseket, hogy évfordulótól mennyi lenne a díja, nézze meg, hogy milyen információk változtak az elmúlt egy évben, amiről ő esetleg még nem nyilatkozott, illetőleg nézze meg, hogy milyen olyan szolgáltatás van, ami neki esetleg hasznos lenne. Mert tényleg az ügyfeleink több, mint fel azt mondta, hogy tulajdonképpen lenne olyan szolgáltatás, ami igenis számára szükséges.
Csak, csak valamikor erre késő jönnek rá, úgyhogy érdemes odafigyelni, amikor
most itt eljön. Az ideje, igen, szerintem, hogy ezek a döntések megszülessenek.
Akár novemberben valami fordulunk, akár máskor erre, akkor figyeljünk oda.
Köszönjük szépen. A fordulóra nagyon figyeljünk, az a másik ilyen probléma szokott tenni, hogy nézzük meg, amit a biztosító küld nekünk, benne lesz a kockázati felésük, illetve meg az évfordulói. Nem mindegy, hogy decemberrel vagy januárral tarifálunk most maguknak.
Igen, igen. Oké. Köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát.
Köszönöm nektek is, sziasztok.
Szia. Antrofi Dániel az Allianz Hungária lakossági alkuszi értékesítési osztályának vezetője volt a vendégünk. És folytatjuk Gáborral a témáiddal.
Egy hiperventiláció következik, ebben a műsorban lesz több ilyen egyébként. Én ugyanezt fogom csinálni.
Várkonyi hiperventilál, és a műsor végén meg Ede ugyanezt.
Ez így lesz.
Jaj, egyszerre.
Félek.
Megpróbáljuk. Figyelj, kijött az új Jaguar reklám.
Új gyerekek.
Nincs benne autó.
Hát az hagyján, hogy nincs benne autó. De...
Mi történt? Azért, mert a Holdon vannak a divattervezőknek a álmai?
Hát...
Na, óvatosan.
Zsákutcába fogsz ezzel. 12-szer meg kell gondolom, mit fog most mondani. És megpróbálok nem erősen polarizálni.
Gábor, fogalmazzunk úgy, hogy neked nem tetszik.
Hát, de senki másnak sem. Tehát, hogyha
ez nem igaz, Gábor. Az, hogy senki másnak, az azt jelenti, hogy a világon. Tehát nem,
nulla,
az,
like,
nem.
Nulla like és végtelen ezer dislike van a YouTube-on.
Melyik helyen?
A YouTube-on.
A hivatalos
YouTube-on, így van.
Na, ezt én is megnézem.
Hát, nézd meg.
Mindjárt belájkolom, csak azért, hogy az ellenkező.
Ugye a Jaguar, hát nyilván. Szóval a Jaguar egy rebrandingen megy keresztül, mert hogy ugye a belső égési világnak vége, nem költenek erre tovább az indiai tulajdonosok.
Még is föl.
Ki a tulajdonos?
Hát a Tata.
Mert nem ott, hogy
azt hittem az Adani, mert ott most olyan óriási botrány van.
Nem.
Most full villany lesz a Jaguar?
Igen.
Aha, igen, ez nekem kimaradt, jó?
Sőt, olyan képzeljétek el, hogy volt egy teljesen lefejlesztett XJ, amit aztán elengedtek. Az XJ az a nagy, ami az S-osztály méretű, azt elengedték, úgy érezték, hogy ez jelenleg piacilag nem fog működni. Az, ami eddig volt, ugye, amiben rengeteg Nagyon jó szakember tette bele az izzadságát és a vérét, és tök jó autókat csináltak, csak ugye a kivitelezés része volt az, ami általában gondot okozott, de maga az engineering oldal az zseniális volt a Jaguarnál, főleg az előző 20 évben szerintem.
Az mind kuka?
Az mind megy a levesbe, és jelenleg egy olyan két időszak közötti interregnum van, amikor nem lesz autó a Jaguar szalonban. Tehát ilyen világot élünk, hogy jelenleg
egy rebranding van, repozicionálás, újrapozicionálás, és egy olyan termékkel jönnek majd elő, ami neked már most nem tetszik.
Ha egy Hugo Boss reklám lenne, akkor nem szólnék semmit, de hogyha egy ilyen zsákruhában androgyn figurák a marsbéli tájakon ugrabugrálnak, és autó nincsen benne, és üzenet nincs az autóról, és mindent sútba vágnak, és megaláznak, és fölgyújtanak, és lehánynak, ami eddig volt a Jaguar.
Ez az első lépés. Te szoktad mondani, hogy egy autógyártó már rég nem autógyártó.
Nyomjad, mert ez még a Puzsér skálán alul van, úgyhogy még csak ventilálj tovább.
Nem szeretnék a Puzsér skálában még véletlenül se konkurálni.
Nem kergesd már bele meggondolatlanságba. Gábor, te szoktad mondani, hogy egy autógyártó már rég nem autógyártó, hanem teljesen más. Ahogy egy benzinkút, már kiskereskedelmi egység,
de azért autók még szerepeltek eddig azokban a nyomorult reklámokban, könyörgöm.
Ez az első lépés. Most kezdik el repozicionálni. Jó. Jön a következő,
szerinted
majd
ez
hány évig nem lehet autót venni?
Egy.
Hát akkor majd szerintem várjuk a jövő addig augusztus környékén, amikor lesz is autóreklám.
Mi lesz a szalomban addig? Tényleg ezt hogy adják?
Semmi.
Ez egy divat szalon lesz.
A Jaguar az ugye egy olyan márka, ami a Land Roverhez meg a Range Roverhez tartozik, tehát azért a szalonokat ilyen értelemben ki lehet majd tölteni a Concern, vagy a márka csoportosulás egyéb modelljeivel. Meg hát az a helyzet, hogy egyébként sem voltak már nagy darabszámok, tehát hogy mindenhol erősen visszafelé mentek a dolgok. Ami azért szomorú, mert egyébként tényleg, tehát engineering oldalon nagyon beletették magukat, csak hát az autógyártás az egy komplex ügy, és hogyha mondjuk minőségi szempontból azt érzik a vásárlók, hogy itt azért, ez inkább hobbi, mint közlekedési eszköz, akkor ennek megmondja.
Azt írja a hallgató, hogy a Jaguar jelenlegi célpiaca az elfogy. Mi lesz az új célpiac, vagy kikerülnek ők?
Hát itt egy ilyen high-end divatmárkát akarnak csinálni belőle, ami kifejezetten drága villanyautókat szeretne eladni, csak hát a drága villanyautó az ugye, hogyha körbenézünk a világon, hát az baromira nem megy. De náluk sokkal erősebb márkáknak is keményen beletört a bicskája, mert hogy a villanyautónak a megélése vásárlói oldalon az prémiummal összekapcsolva nem annyira egyértelműen azt hozza ki, amit a régi világban kihozott. Tehát, hogy egy nagyon jó példát mondjak erre, a Taycan nem véletlenül veszti el az értékének a 60%-et 3 éves korára.
Van a Jaguar reklámban Jaguar, csak senki sem veszi észre. Nézzétek meg a követ, amiről a végén felállnak. Na!
Ójaj, de autó akkor sincs benne.
Ugye, honnan számít luxus autónak a villanyban a Tesla, az még nem az? Mondjuk a...
Hát az abszolút nem az. Az egy más szempontból volt pozícionálva, ugye, mint egy ilyen új világ első hírnöke. Annak is megvan a bája, meg az értéke, meg az értelme, de azért az prémium autóként pozícionálni egy barokkos túlzás lenne. Aha. Ugye az EQS, meg a Taycan, meg az i7, meg ezek az autók azok, amik klasszikusan, vagy a Cadillac-nek a lirikje, tehát hogy vannak ezek a nagyon drága, kifejezetten drága high-end villanyautók.
És ezek szenvednek.
Hát ezekre nagyon nem kíváncsi senki, mert hogy tehát az élmény az nem annyi
Gábor,
van.
Gábor, megmondom őszintén, csalódtam. Azt hittem, azzal a hírrel jössz, főleg azért, mert ez a teljes szakterületed, hogy 4000 embert bocsát el a Ford Németországban. De hát ez sokkal fontosabb.
Erről már beszéltünk, a Ford az le lett fejezve, tehát az európai operációja, ami német volt eddig, ugye is különállt, az így be lett szántva. Nincs már személyautó értelemben véve önálló Ford márka érték európai, kölni, német Ford gyárként. Ez így nincs.
Szóval akkor a Jaguar újra pozícionálja magát, írja a hallgató, hogy gyakorlatilag teljes mértékben rebranding kell, úgyhogy...
Hát ez a Bud Light moment.
Elfogyott a célpiac, Bud Light lesz a Jaguar, de szerintem az nem jó, mert hogyha a Bud Light az nem megy magasan pozícionált valami.
Én értem, de hogyha abból csinál sportot, hogy hülyének nézel a saját vásárlóidat, vagy a lehető legtávolabb...
De már nincsenek.
Hát akkor mégis mindegy,
nem? Figyelj, van fél percünk, mondj valami biztatót a végére.
Hajrá, Jaguar!
Túl.
Most mindenki még zsírozza le, tegye el azt a Jaguart, amit szeretett, de hát az, hogy egy E-Type-ból eljutottunk ide, ez
egyszerűen... Nekem csak Matchboxon volt sajnos.
Azért a nyugat hanyatlása az...
Nekem meg autós kártyám.
Az ezen belül legalább leírható. Szomorú szerintem, de hát biztos lesz olyan hallgató, akinek ez is tetszik. Nem
azt
tudom.
Gondolom, a Jaguarnak jót fog tenni, hogy elektromosra vált, mert a belső égési motorjaik azok gyalázatosak, írja a hallgató.
Oké, de azt is lehet úgy csinálni, hogy nem dobott kukába az egészet, amiről eddig 102 éven keresztül szólt a dolog. Nem?
Hát nézd, ez így működik.
Ja, értem.
Értjük, Gábor.
Mindenki
értjük.
Kukába dobott egy csomó mindent, ami régen volt.
Tehát... Meglátjuk, hogy hogy fognak működni mondjuk 5 év múlva. Én nekem az a fogadás.
Különben elővehetjük a felnégyeléseket is, mert szerintem az is jó volt bizonyos esetben. Csak hát...
Na, látom. Na,
tehát... A hiperventilációnak nem fogadjuk el, szuperventilációnak még talán. De...
Régi odogokban de... nem marad semmi.
Nem, úgyhogy még jobban föl kell, hogy bosszantson egy hír ahhoz, hogy a hiper jelenség is létrejöhessen valamikor a következő hetekben.
Várunk. Ja, értem.
Várunk nagy szeretettel. Sziasztok. Folytatjuk. Várkonyi Gábor, autós szakértő, volt természetesen a rovatgazda.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.